Szeretettel köszöntök mindenkit. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét János evangéliumából olvassuk. János evangéliuma 14. fejezetéből a 29. verset idézem. Tehát János evangéliuma 14. fejezetéből a 29. verset olvassuk. Így hangzik. Így szólt Jézus a búcsú beszédei során tanítványaihoz. És most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Nem igényel túl sok magyarázatot ez az ige a tegnap esti előadás után, ahol a jelenlévők közül a legtöbben ott voltak, hiszen Isten megváltási tervéről beszéltünk, hogy ez Istenben örök idők óta kidolgozottan él, és ez magában foglalja az ő megváltási műve történelmi megvalósításának a menetrendjét, és erről Isten időről időre kinyilatkoztatást ad, fokozódó világosság alatt kinyilatkoztatást nekünk embereknek. És itt Jézus azt mondja, hogy ő sok mindent megmond, kijelent nekünk előre, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek, mondta. És ezzel Jézus arra a különleges élményre és tapasztalatra utalt, hogy sokszor az ő kijelentéseit olyan elképzelhetetlennek, vagy hihetetlennek látjuk előre. És olyan szinte fel se tudjuk fogni, hogy ez az emberi történelme bekövetkezhet. De amikor mégis meg lesz, és pontosan úgy lesz meg, ahogy ő mondta, Jézus azt mondta, hogy akkor higgyetek. Akkor az embernek egy olyan egyedülálló tapasztalata van, mert azt mondja, lám, mégis van gazdája ennek a világnak. Szóval itt valaki tényleg abszolút átfogóan látja, és abszolút kézben tartja a dolgokat. És az Isten beszéde abszolút megbízható. És akkor az embernek egy megnyugvása és bizonyossága van, és megtanulja az Istennek nem csak azt az egy beszédét komolyan venni, ami éppen beteljesedik, hanem az Isten minden beszédét komolyan venni. Tehát ez mind benne van abban, amikor Jézus azt mondta, hogy a ti javatokra, a ti érdeketekben, én előre megmondtam, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, akkor higgyetek, akkor ebben a különleges tapasztalatban legyen részetek. És azt mondhatjuk, hogy ma ilyen tapasztalatban van részünk Jézus nagy profétikus beszéde megértésével kapcsolatban, mert olyasmit érthetünk meg, olyasmi kezd a szemünk előtt kibontakozni, most, amikor már ott vagyunk, hogy meg lesz, amit azelőtt lehetetlen volt látni, vagy lehetetlen volt megérteni. És az ember minden különleges erőfeszítés nélkül egy nagyon, nagyon biztos és hatalmas hit gyökerezik meg, amikor az, amit ő előre megmondott, úgy lesz, és beteljesedik. Jézusnak ez a bizonyos nagy profétikus beszéde, amit röviddel a földi szolgálata befejezése előtt mondott, a Máté evangélium a 24. fejezetében, Márta evangélium a 13. fejezetében, és Lukács evangélium a 21. fejezetében van följegyezve, és a három megemlékezés és feljegyzés egymást kiegészíti. Erre a beszédre úgy került sor, gondolom ez a körülmény sokaknak ismerős, hogy Jézusnak feltettek a tanítványai egy kettős kérdést, ugyanis mikor ő utoljára kijött a jeruzsálemi templomból, akkor azt a tanítványai számára hihetetlennek tűnő kijelentést és megdöbbentő kijelentést tette, hogy itt ebből a fantasztikus templomban kőkövön nem marad, ami de nem romboltatik. És ekkor tanítványai, mikor már csak magukba voltak, ugye már nem volt körülöttük senki, az olajfák hegyén, bizalmas körben, akkor Jézusnak nagyon egyértelműen feltették a kérdést, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek. És micsoda eljövetele lesz, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Ugye a tanítványok egy kettős kérdést tettek föl Jézusnak, két értelemben is kettős kérdést, mert akaratlanul is és öntudatlanul összekapcsolták Jeruzsálem pusztulását a világ végével. Nekik olyan szent volt, és annyira a mindent jelentette a jeruzsálemi templom, hogy ha itt kőkövön nem marad, azt a gondolataikban nem tudták másképp földolgozni, mint hogy akkor az már Jézus megígért visszajövetele, meg a világ vége. És akaratlanul is két dologra kérdeztek rá, mikor lesznek meg ezek, tudnélik a Jeruzsálem pusztulása, amit mondtál, hogy itt kőkövön nem marad, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Nekik nem volt világos, hogy két dologra kérdeznek rá, de ténylegesen két dologra kérdeztek rá, mely nem egyidejűleg történik. Másrészt pedig két dolgot kérdeztek ezekkel az eseményekkel kapcsolatban, mert az egyik kérdés az volt, hogy mikor lesznek meg ezek, a másik kérdés pedig az volt, hogy micsoda jele lesz ezeknek. És amikor Jézus válaszolt a kérdésre, akkor megfordította a kérdés sorrendjét, mert először a jelekről beszélt, és utána tért rá a mikor kérdésére. Azért beszélt először a jelekről, mert ugye így hangzott, mikor lesznek, és micsoda jele lesz. Jézus meg úgy válaszolt, hogy micsoda jele lesz, és mikor lesz. Azért fordította meg, mert a jeleknél még nem választotta szét a két eseményt, mert a kettő között van bizonyos törvényszerűségbeli hasonlóság, és a Jeruzsálem pusztulásának a jelei előképei és előrejelzések a Jézus visszatérése előtti történésekre, folyamatokra is. A mikor kérdésénél azonban már szét kellett választani a két dolgot, és ha megfigyeljük itt Máté evangélium a 24. fejezetében, ha fellapozzuk egy pillanatra, tehát Máté evangélium a 24. fejezetében, a 34. versben először a Jeruzsálem pusztulását illető mikor kérdésre válaszolt, mert így mondta, bizony-bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, így van a mi Bibliánkban, de az van a görög szövegben, hogy generá, ezt azért mondom, mert magyarul is értjük, mert generáció, ugye, az egy emberöltő. Tehát így kellene helyesen fordítanunk, bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mindezek meg lesznek. Figyeljük meg, hogy Jézus itt közelre mutató névmást használ, ez a nemzedék, és mindezek meg lesznek. Tehát itt Jeruzsálem pusztulására válaszolt. Tehát először együtt beszélt a jelekről, utána pedig, mintha ezt mondta volna, két dologról kérdeztetek a valóságban engem, és ami a mikor kérdését illeti, ami a közelebbi eseményt, Jeruzsálem pusztulását jelenti, el nem múlik ez a nemzedék, tehát egy emberöltön belül ehhez a pillanathoz képest, amikor most ezeket nektek elmondom, nem múlik ez a nemzedék, egy emberöltön belül mindezek meg lesznek. Ugye hát ez valóban beteljesedett, mert Jézus halálának az éve a 31 időszámításunk után, és Jeruzsálem pusztulásának a dátuma 70 időszámításunk után. Tehát tényleg egy emberöltön belül mindazok, amiket Jézus Jeruzsálem pusztulásáról mondott, beteljesedtek. És nézzük meg ezután a 36. verset. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Figyeljük meg, hogy itt már Jézus már távolra mutató névmást használ. Itt azt mondja, arról a napról, az a másik dolog, ami kérdeztetek, a másik, a távolabbi esemény. Nos, arról a napról és arról az óráról senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. És mivel Jézus így határozottan kijelentette, hogy a mikor kérdésére pontos dátumszerű válasz nincs az ő eljövetelét illetően, annál jelentőségteljesebb, hogy viszont a jelekre vonatkozó kérdés nem utasította vissza, hanem nagyon alapos és kimerítő választ adott. És itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt nagyon könnyű egy félreértésbe esni, és ez elég jellemző is a kereszténység körében. Tudnélik, hogy ha nem tudjuk a pontos idejét, akkor nem is kell ezzel foglalkozni, majd egyszer itt lesz. Ugye ez a gyakori válasz. De Jézus pedig arról beszélt, hogy a pontos időt nem, de jelei vannak. És a jelekből nem csak következtetni lehet, hanem feltétlenül következtetni kell ennek az eseménynek a közelségére, és tudatos készülésre és tudatos várásra van szükség. Szeretném olvasni itt Jézus szavaiból a 32. és a 33. verset, hogy a jeleknek a jelentőségét hogyan magyarázta Jézus. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Tehát Jézus nem csak annyit mondott, hogy az időről semmit nem tudni, és pont, hanem azt mondta, az pontos időt nem, de a jelekkelből nem csak következtetni lehet, de következtetni kell, ez életkérdés mindenkinek, olyan komolyan kell következtetni, és olyan egyértelműen lehet következtetni, mint ahogy tavasszal a fák rügyezni, levelezni kezdenek, ha nem is tudom dátum szerint megmondani, mikor kezdődik a nyár, az a természeti törvény erejével biztos, hogy közel van. És Jézus levonta a következtetést, így ti is, mikor mindezeket a jeleket látjátok, melyekről beszéltem, akkor tudjátok meg, azt tudnotok kell, mikor van közel az ajtó előtt. Tehát Jézus azt mondta, hogy erről tudomásotok kell, hogy legyen, hogy mikor van közel az ajtó előtt. És ezen a háttéren látjuk, hogy milyen értékes az, hogy Jézus egy útbaigazítást adott nekünk, hogy milyen jelekből következtethetünk, milyen jelek alapján, azoknak az azonosítása alapján juthatunk oda, hogy most van az, amikor, ha nem is tudjuk az idejét, de közel kell lennie egyenesen az ajtó előtt. Ugye ezzel a határozott hasonlattal ábrázolta ezt. Itt szeretnék arra is utalni, hogy Jézusnak jelekről mondott szavainak is kettős jelentése van, mert ezt Jézus úgy mondta el, hogy kétféle szempontból lehet szemlélni. Egyrészt úgy, hogy lehet egy kronológikus sorrendben, hogy először szól a Jeruzsálem pusztulása jeleiről, aztán érinti a közbenső időt, a hosszú időt, amely eltelik az ő visszajöveteleig, csak érintőlegesen, és aztán olyan jelekről, amelyek csak az ő eljöveteljére vonatkoznak. De úgy mondta el Jézus szándékosan a beszédét, hogy a beszéde elejétől a végéig vonatkozzék csak az ő eljövetelése és az ő eljövetele jeleire is. Tehát éppen azért, mivel Jeruzsálem pusztulása jelei és a világ vége jelei között is van egy előjel és egy törvényszerűségbeli kapcsolat. És mi most csak ebből a szempontból nézzük ezt a beszédet, hogy a teljes egészében elejétől a végéig hogyan vonatkozik ez Jézus visszajövetelére, és milyen tájékozódási pontokat ad meg. Mert ugye Jézus a fügefa hasonlatával ugye azt mondta, hogy mikor mindezeket úgy sorban látjátok, akkor ahhoz a következtetéshez kell jutni, hogy közel van az ajtó előtt. És ha most kérem, hogy akik a Bibliát is használják, azok tartsák nyitva, és Máté evangélium a 24. fejezeténél, nézzük meg, hogy Jézus milyen tájékozódási pontokat jelölt meg, amelyek mutatják azt, hogy közeledik, és mikor van az ajtó előtt. Legelőször kiemelném még ezt megelőzően a 4. verset, hogy Jézus a válaszát egy ilyen nyomatékos felhívással kezdte, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Nagyon fontos ez a bevezetése Jézus beszédének, mert mintha azt mondtam volna, jól odafigyeljetek, amit mondok, mert nagy káosz és nagyon sokféle hitetés és zűrzavar lesz a kérdés körül. Ti meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, nagyon jól figyeljétek meg, és nagyon jól értsétek meg, amit mondok. Ugye ez volt ennek a nyomatékos bevezetésnek az értelme. És hadd emeljem ki ezután a 8. verset, mert ahogy mondtam, a tájékozódási pontokat először külön vegyük szemügyre, aztán visszatérünk a részletezésre. A 8. vers így hangzik, mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Ugye nyilván megüti a fülünket ez a szó, hogy kezdet, tehát Jézus a végjátéknak egy bizonyos kezdetéről beszél itt, és még többet mond ez a Biblia vers, ha tudjuk, hogy az eredeti szövegben úgy hangzik, mindez pedig a vajúdási fájdalma kezdete, vagy szülési fájdalma kezdete. Ugye ez annál érdekesebb ez a kifejezés, mert a Bibliában ezen az igehelyen kívül még kétszer találkozunk ezzel a hasonlattal Jézus eljövetelét illetően, tehát bizonyára nem véletlen a hasonlat alkalmazása. Másik két igehely közül János evangélium a 16. fejezetében, a 20.-21. vers, amikor ugye Jézus a búcsú beszédei során szólt az ő visszajöveteléről, és a következőket mondta. Inkább csak a 21. és 22. verset olvasom, tehát János evangélium a 16. fejezet, 21-22. vers. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De amikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Mindig az jut eszembe, hogy Jézus ennél szeretetteljesebb vagy bátorítóbb hasonlatot már nem is mondhatott volna. Mert mindenki hallott valamit, hogy Jézus eljövetele idők, nehéz idők, és az ember mindig hajlamos félni, visszariadni, kétségbe esni. És akkor Jézus egy ilyen szeretetteljes hasonlattal próbálja ezt a félelmet vagy aggodalmat elvenni, hogy tényleg örömhírnek tekintsük az ő eljövetelét, és örömmel készüljünk rá. Azt mondja, mindenki tudja, a gyermek születését is fájdalmak előzik meg. De hát azt mondja, ki emlékezik többé erre, mikor a csodálatos dolog megtörténik, hogy a gyermek született a világra. És akkor azt mondta, így ti is, mikor megláttok engem, ez már lepereg, arról senki szóra nem lesz érdemes, senki sem fog foglalkozni a megelőző nehézségekkel, válsággal és fájdalmakkal, mert ez egy új világnak a születése, egy teljesen új korszaknak a kezdete. Tehát így gondoljunk Jézus eljövetelére, furcsán néznénk arra a szülőasszonyra, aki mindig a szülősi fájdalmakon jár az esze, és ezeken aggodalmaskodik és szorong, ehelyett sokkal inkább a gyermeke születésére készül örömmel, és azt mondja, hogy Jézus eljövetelére is így gondoljunk, és ne adjunk helyet olyan érzéseknek és gondolatoknak, hogy jaj, mi lesz velem az ezt megelőző nehézségekben, hanem arccal az örömteljes, a végső szabadítás felé. És a még egy ige hely, ahol ugyanez a hasonlat szerepel, gondolom ez is sokak számára ismert, Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levele 5. fejezetének a 3. verse, amikor így mondja Pál apostol, amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön reájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, tehát megint megjelenik ez a hasonlat. És akkor most nézzünk oda, figyeljünk oda, hogy milyen beszédes ez a hasonlat. Ugye Jézus azt mondja, hogy a szülésnek a kezdetét az első fájások jelzik, amelyeknek tudjuk, hogy az a törvényük, hogy majd szaporodnak, sűrűsödnek, hevesebbé válnak. Azt mondja, ugyanígy a Jézus visszajövetele előtt is vannak olyan fájdalmak, olyan válságok, amelyek jelzik, hogy a nagy esemény az ajtó előtt áll, hogy ez a kezdet, ez a végjátéknak a kezdete. Tehát ez a jelentőség ennek a 8. versnek, hogy mindez pedig a vajudási szülési fájdalmak kezdete. Tehát ez az első tájékozódási pont, amit Jézus beszédében találhatunk, hogy van egy bizonyos kezdet a végkifejletnél, amit a vajudási fájdalma kezdetének mond. Aztán nézzük a 14. verset, itt van egy újabb tájékozódási pont. Ezt mondja Jézus, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ugye ez az akkor jön el a vég, ez megint egy megragadható pont Jézus beszédében, de félreérthetnénk, ha a végen már mindjárt Jézus eljövetelét értenénk, mert majd, ahogy a későbbiekben látjuk, a szöveg összefüggésből kiderül, hogy itt még nem magának Jézusnak az eljöveteléről van szó, nem ilyen értelemben kell vennünk a végszót, hanem a Krisztus közben járása befejezéséről, az emberiségnek adott kegyelemidő végéről van szó. Tehát itt Isten befejezi a küzdelmet az emberért, és ezután még egy rövid heves időszak következik, és mindjárt nézzük is a 21. és a 22. verset, amikor már Isten nem munkálkodik az emberekért sem egyenként, sem a történelemben, és egy rövid időre szabadjára hagyja a dolgokat. Így mondja a 21. és 22. versben, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Akik itt jelen vannak, úgy tudom, nagy részt vettek a jelenések könyvéről szóló előadás sorozaton, és valószínű, hogy sokaknak rögtön beazonosítatik az a bizonyos hét utolsó csapás, amiről jelenések könyve beszél, amikor Isten egy rövid időre elengedi azokat a bizonyos szeleket, nem munkálkodik tovább, hogy féken tartsa a gonoszság és a pusztítás és a pusztulás erőit. És itt is mennyire érzékelteti, hogy ez csak egy rövid, heves időszak, mert azt mondja, még megrövidítetnek azok a napok a választottakért. És ugye itt összeszorulna a szívünk, mikor ilyet olvasunk, hogy olyan nagy nyomorúság, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mert azt mondja az ember, mi nem volt még itt, mi lehet az, ami meghaladja azt, ami már itt volt. De rögtön hozzáteszi Jézus vigasztalásul, és nem is lesz soha, mintha azt mondja, ez az utolsó. Ezután már csak a végleges és teljes szabadulás jön. És bátorító ugyancsak a 22. versben is, mert itt is megint félelmetes, mikor azt mondja, hogy ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Vagyis azt mondja, ha Isten közben nem lépne, akkor ez tényleg az a rémálom, hogy az emberiség kipusztítja önmagát és minden életet a földön. De azt mondja, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Tehát Isten egészen kibontakozni, a munkáját elvégezni nem is engedi ezt a rémes időszakot, hanem megrövidíti az ő választottaiért. És a következő támpont a 29. vers, vessünk a 29. versre is egy pillantást. Ezt mondja Jézus, mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek, és a 30. vers eleje, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. Milyen jó olvasti ezt a szót, mindjárt a napok nyomorúságai után. Tehát, mintha Jézus azt mondaná, hogy itt már nincs időhézag, itt már mindjárt a napok nyomorúságai után azonnal jön Jézus, és ugye beszél, lesznek jelek napban, holdban, csillagokban, azt mondja, az egek erősségei megrendülnek, előzőleg csak a föld erősségei rendülnek meg, de itt már az egek erősségei is megrendülnek, és feltetszik az ember fiának jele az égen. Ugye ez ismerős, hogy a Biblia egy kozmikus, nem csak történet, de kozmikus eseményként is beszél Jézus visszajöveteléről, és tehát itt már nincs több haladék, és nem nyúlnak tovább a dolgok, mindjárt a napok nyomorúságai után Jézus megjelenése következik. Tehát így látjuk a döntő támpontokat, amelyeket Jézus beszéde kijelöl, és most térjünk vissza, és egy kicsit közelebbről figyeljük meg. Ha ezt a beszédet megérjük, olyan lesz a fejünkben, mint egy térkép, amin egész pontosan tudunk tájékozódni, hogy milyen jelek mutatják azt, hogy hogy van közel az ajtó előtt, és hogy jutunk el a végkifejlet során is a végső pontig. Tehát nézzük meg, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre Jézus azt mondta, hogy mindez pedig a vajúdási fájdalma kezdete. Ha megfigyeljük, hogy miről van szó előzőleg a 6.-7. versben, akkor azt látjuk, hogy Jézus összesen 4 jelenséget említett, és erről a 4 jelenségről mondta azt, hogy ez a vajúdási fájdalma kezdete. Ez mindennek a kezdete, a végjáték kezdete. És ez a 4 dolog a következő volt, beszélt arról, hogy háborúk és háborúk hírei, ugye ez egy, tehát egy háború sorozat, mondjuk így. A második, amit mondott, az volt, hogy éhségek. Aztán beszélt, így mondja a Bibliánk, hogy dökhalálok, hát ezt mai nyelven így fordítjuk, hogy járványok, ugye? És a negyedik pedig földindulások mindenfelé. És azt mondtam, hogy itt van egy olyan megragadó élményünk, hogy azért mondtam nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor meg lesz, higgyetek, hogy valami olyat, amit kezdünk megérteni, amit korábbi nemzedékek nem érthettek meg és nem láthattak, amit csak a beteljesedésnél kezd megvilágosodni. Tudnélik, úgy gondolnánk, hogy ez a 4 jelenség független egymástól, de kiderül, hogy ez a 4 jelenség szorosan összefügg, ezek együtt jelzik a vajúdási fájdalma kezdetét, és most kezdjük megérteni, hogy mivel függnek össze. Ez az, amit lehetetlen, előző nemzedékek nem láthattak előre. Ugye mindnyájan hallunk ma az ökoszisztéma, vagy a bioszféra sérüléséről, és hogy ez összefügg a globális felmelegedéssel, amely egyértelműen a magabiztos és önző emberi beleavatkozás következménye a természetben. Még egy évvel ezelőtt ezt nagyon vitatták, hogy a szélsőségek ebből fakadnak-e, vagy nem, emberi beavatkozás következménye, vagy nem. Ma már erről mindenki tényként beszél. És hogy függnek össze ezzel ezek az események? Közelmúltban hallottam egy szakértő előadását, és nagyon elgondolkoztatott, és olyan megvilágosító volt, hogy hát amire mindenki fölfigyelt a közelmúltban a hatalmas földrengések, és ezeknek a hihetetlen megszaporodása. És ez az egyszerűen statisztikai tény, és ugye ezt félelemmel tölt el embereket, hiszen ugyanezen az előadáson is hallottam, ugye, hogy ezt lehetetlen előrejelzni, nem is várható a jövőben sem, és elmagyarázta a szeizmológus precízen, hogy erre nincs mód előrejelezni. És ez a másik szakértő pedig azt magyarázta el, hogy azt mondja, ma még erről nem beszél senki, de csak figyeljük meg, hogy fognak beszélni róla, mert egyértelmű, hogy ez is a globális felmelegedéssel függ össze, és akkor elmagyarázta, hogy a töredezettebb felső réteg alatt vannak a nagy tektonikus levezek, és amikor a globális felmelegedés ezeket eléri, ezeknek a tágulása előidézi a gyűrődéseket és a földindulásokat. És azt már nem is kell magyaráznom, ugye, hogy a természeti katasztrófák, ha szaporodnak, ugye most még nem rendül bele a világgazdasága, de ha ilyen tempóban szaporodnak, és ez nem csak annyi, hogy a termés itt meg ott kiesik, hanem az egész világgazdaságot megrendítheti. Ugye mindjárt megfigyelhettük, amikor az ázsiai szökőár volt, akkor még hogy ömlött a segítség. Mikor már jött a pakisztáni, kasmíri földrengés, már arról panaszkodta, hogy segélyek a kis része érkezik csak meg, az emberek egyszerűen kifáradnak, nem győzik már, nem tudják azzal az intenzitással segíteni, és mondjuk egy USA hatalmas mamut gazdasága nem rendült meg egy New Orleans pusztulásától, de ha ezek a, és a számtalan hurikán még mindig nem mozdította ki a helyéből, de ha ezek tovább folytatódnak, ha ezek sűrűsödnek és hevesebbé válnak, bizony komoly gazdasági krízist idézhetnek elő, és beláthatatlan változásokat. Van egy ismerősöm, a Dél-Franciaországban él, és mondta nekem, hogy ott a közelükben van egy-két falu, ahol már csak holland szót hallani, mert a hollandok mindent fölvásárolnak, mert komolyan számolnak azzal, hogy az országuk jó részét elnyeli a víz. Tehát modern népvándorlások, és ezeknek mind megvannak a gazdasági következményei. Tehát ahogy Jézus éhségekről is beszélt, ma még csak Afrikában tudunk éhségekről, borzalmas éhségekről, de ha ezek a természeti jelenségek folytatódnak, és visszafordíthatatlan ez a folyamat, és befolyásolhatatlan, akkor ez is kézenfekvőnek tűnik. Hogy a járványoknak mennyire kedvez a globális felmelegedés, az is egyértelmű. Ugye most mindnyájan olvashattunk rengeteget róla, hogy még nem bontakozott ki egy világjárvány, noha még a veszélyese oszlott el teljesen, és látjuk, mekkora készenlét. És hallottam egy műsorban, valaki mondta, hogy hát miért csinálnak ekkora pánikot, és mondta az illető, csak tudatlanságból beszél valaki így, mert a szakértők azok tudják, hogy miről szólnak, hogyha ez beindul, akkor ez megfékezhetetlenné válik. És ugye ez láthatjuk a természet kártevőinél is, és az embereket fenyegető vírusoknál is így van ez, hogy a globális felmelegedés az mindenképpen kedvez a járványok terjedésének. És ami az utolsó dolgot említi, ami Jézus beszélt háborúkról, háborúk híreiről és háborúk sorozatáról, ez is egy kézenfekvő dolog, hogy amikor maradék jólét van, akkor azon ki szokott törni a versengés, hogy kié legyen. A maradék energiáért, ugye az USA stratégiai terveiben ilyenekről olvashattunk például újságokban is, hogy már azzal is számolnak ezek a stratégiai tervek, hogy tiszta ivóvízért háborúk törhetnek ki meg maradék energiaforrásokért. Már kérdés, hogy akár az iraki háború is nem ide számítható-e, ami nagyon kézenfekvő módon végül is szintén energiabiztosításra irányul. Tehát ez a négy dolog a valóságban a legszorosabban összefügg. És Jézus tehát arra utalt, hogy a végjátéknak a kezdete egy tünetegyüttes, egy olyan jelenségeknek az együttese, amelyek megbillentik a civilizációt, és amelyek félelmet gerjesztenek az emberek között. Jézus így szólt arról, hogy milyen pszichikai hatása lesz ennek fokozódó mértékben. Lukács evangélium a 21. fejezetében, a 25. vers végén és a 26. versben ezt olvasjuk, jellemző lesz a népek szorongása a kétség miatt. Ugye figyeljük meg a megfogalmazást, népek szorongása a kétség miatt. És a 26. vers azt mondja, az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Tehát egy nagyon sajátos pszichikai állapot áll be globális méretekben, ugye erre utal Jézus a beszédében, de most figyeljük meg, hogy itt az ötödik és a hatodik versben, különösképpen a hatodik versben, Jézus az ő tanítványainak milyen útbaigazítást ad. Így olvasom a hatodik versben, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Ugye, tehát milyen fontos ez a vigasztalás, bátorítás és alapvető tájékoztatás. Jézus azt mondja, hogy az emberek pánikba esnek körülöttetek, és azt a következtetést vonják le, hogy már itt a vég. Ugye tudjuk, hogy emberek hogy rémüldöznek, azt mondja, hogy ti, akik megértitek, amiket mondtam, nektek tudnotok kell, hogy ez még nem itt a vég. Meg kell lenniük, de ti ne rémüldözzetek, ez még csak a kezdet, ez még csak a vajúdási fájdalma kezdete. Lukács evangéliumánál úgy találjuk, hogy Jézus ezt a megjegyzést is tette, nem jön mindjárt a vég. Nézzük meg, Lukács evangélium a 21. fejezetben azt mondja, nem jön mindjárt a vég. Tehát a Biblia minket egyáltalán nem arra biztat, hogy van egy rendkívüli természeti jelenség, és akkor világá kürtöljük, hogy itt a világ vége, hanem egy nagyon józan és világos gondolkozásra ad, és szinte egy térképet ad Jézus a kezünkbe, hogy mi mindig pontosan tudjuk, hogy hol vagyunk, és ne ijedezzünk, és ne rémüldözzünk úgy, mint mások, mert azt tudjuk, hogy ez még csak a kezdet, ez még csak a szülési fájdalma kezdete, nem jön mindjárt a vég, még nem itt a vég. És ehhez hozzá kapcsolhatunk valamit, ami Jelenések könyvéből talán többen emlékeznek szintén rá. Jelenések könyve 7. fejezetének az első versei megmagyarázzák, hogy miért nem kell rémüldözni, és miért biztos, hogy ez még nem itt a vég, hogy nem jön mindjárt a vég. Mert ott azt olvassuk, hogy Isten parancsot ad az ő angyalainak ebben az időben, hogy tartsák vissza a 4 égtáj felől fújó szeleket, hogy a szél ne fújjon se a földre, se a tengerre, se semmi élő fára, míg Isten el nem pecsételi az ő szolgáit az ő homlokukon. Ugye a Bibliában a szelek a pusztító erők, természeti erők, háborús viszontagságok, egyáltalán pusztító erők szimbóluma. És figyeljük meg, hogy milyen érdekes ez a kijelentés. Eddig talán nem is fogtuk ezt föl, hogy olyan szelekről van szó, amely a tenger, az élő fák, a föld. Ugye? Tehát azt mondja, olyan veszedelem felől rendelkezik Isten, amely globálisan fenyegetik a Földet, ez a 4 égtáj felől fújni akaró szelek, amelyek a Földet, a tengert, az élőfákat veszélyeztetik, és azt mondja, ezeket a következményeket természetfeletti erők késleltetik és tartják vissza, mert Isten parancsot ad az ő angyalaink, hogy tartsák ezeket vissza, nem engedi, hogy hirtelen és egyszerre zúduljanak ezek a dolgok az emberekre. Tehát, kedves jelenlévők, komolyan számoljunk az Isten kegyelmének ezzel az ígéretével, és milyen hálásak lehetünk érte, hogy a Biblia szerint a globális felmelegedésnek a következménye, a bioszféra sérülés az nem egyszerűen a természeti törvények szerint okokozati összefüggésben végbe megy és rázúdul az emberekre, hanem itt munkálkodik az isteni kegyelem, hogy ezeket a bizonyos fokig visszafogja, mert ő még teret akar adni az ő kegyelmi munkálkodásának az egész emberiségért a végbe következte előtt. Tehát úgy tekinthetjük ezt a szülési fájdalmak kezdetét, hogy a szülési fájdalmaknál is bizonytalan, hogy mennyi ideig tartanak, és milyen sűrűségben, és hogy kezdenek hevesebbé lenni, de itt ez fokozottan igaz ez a hasonlat, mert itt nem egyszerűen az okokozati összefüggések döntik el, hanem itt ott van a háttérben munkálkodó Isten, aki amelyik a bölcsessége szerint, és bizonyára az emberek magatartásától, vagy fogékonyságától, meg sok mindentől, emberi tényezőtől függően is, szabályozza, visszafogja, visszatartja, késlelteti ennek a folyamatnak a teljes kibontakozását. Ez azt is jelenti, hogy el ne bízzuk magunkat, amikor szünetek vannak ezek között, a jelek között, és akkor azt nem mondjuk, ó, hol van még a vég, hát ez csak egy felesleges adat volt, hanem ellenkezőleg arra gondoljunk, hogy a valóságban a Jóisten kegyelme az, ami visszatart és lassít és késleltet, és ez nem azt jelenti, hogy a veszedelem messze van, vagy a vég messze van, hanem azt jelenti, hogy az Isten kegyelmi erői munkálkodnak, és minden időt meg kell becsülni és értékelni, amit az Isten ezáltal biztosít. És mi történik ezután? Ugye láttuk, hogy a következő támpont a 14. vers, amikor Jézus azt mondja, akkor eljön a vég, de ha elolvassuk végig a 9-től a 14. verset, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt a vallási világban bekövetkező változásokról beszél. Tehát azt mondja, hogy annak a pszichikai állapotnak, amit ezek az összefüggő jelenségek okoznak, és az a félelem, amely globálisan elterjed, ennek a vallási világban lesznek következményei. Szeretném megkérdezni, logikus ez? Amikor az emberek félnek, akkor magyarázatokat keresnek, amikor félnek, akkor fogékonyak a vallásosságra. Ugye hagyományosan szokták mondani, hogy a háború alatt, meg főleg a háború után tele voltak a templomok, annak a pszichikai hatása alatt. És nézzük csak meg a 11. vers, milyen fontos dolgot mond ezen a háttéren. És sok hamis próféta támad, és sokakat elhitettek. Tehát ebben a félelemtől megsokkolt pszichikai állapotban az emberek keresik a magyarázatokat. És Jézus, itt értjük meg, miért mondta, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Miért ezzel az óvással kezdte? Mert azt mondta, a jelenségeknek a hamis értelmezése óriási bőségben lesz. Azt mondta, hamis próféták támadnak, és sok hamis próféta, és sokakat elhitetnek. Tehát tele lesz a világ hamis vallásos, hamis prófétai magyarázatokkal. Ugye, mert a próféta az mindig Isten nevében szól. Tehát sokan fogják azt mondani, hogy ezt mondta az Úr, és értelmezik a Bibliát, és értelmezik az Isten szándékait, de hamisan és tévesen. Jézus, amikor azt mondta, hogy sok hamis próféta, sokakat hitetnek ezzel egyértelműen azt mondta, hogy ez lesz a többség. Az emberiség többsége ennek a hatása alá fog kerülni. És akkor ezzel szemben milyen érthető, hogy Jézus utána ezt mondja a 14. versben, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek. Miért használt Jézus ilyen különleges nyomatékot, meg ilyen kifejezést, hogy Isten országának ez az evangéliuma? Ezt a 11. verssel szemben érthetjük meg, hogy a hamis prófétákkal szemben, akik sokakat elhitetnek, mintha Jézus azt mondta, hogy Isten országának ez az evangélium, az én tanításom, a biblikus evangélium, a hiteles evangélium is meg fog szólalni. Ugye milyen vigasztaló ez egyrészt, de másrészt megkérdezem, hogy elképzelhető, hogy mi történik abból, ha az egyik oldalon sok hamis próféta sokakat elhitet, a másik oldalon pedig megszólal Isten országának ez az evangéliuma, az egész földön bizonyságul minden népnek, ugye ezt 2x2, 4, hogy a kettő között lesz egy ütközés. Ugye ez az egyik oldal a többségi oldal, de hamis Krisztusok és hamis proféták, a másik oldalon a biblikus evangélium, Isten országának ez az evangéliuma. Ezért ebben a szakaszban Jézus beszél egy nagy vallási konfliktusról, és ezt most nem részletezném, de itt Jézus nagyon világosan szól arról, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, akikben volt is, feladnak álláspontokat, elárulják egymást. Egy drámai konfliktus alakul ki, hamis prófétaság és Isten országának ez az evangéliuma között. És Jézus azt mondta, és akkor eljön a vég. Tehát itt is láthatjuk, hogy mennyire nem szabad rémüldözni egy döbbenetes földrengés, vagy hasonló nyomán, hogy már azonnal itt a vég, mert Jézus azt mondja, megvan ennek a menete, itt még a végjátéknak ki kell bontakozni, még az emberek értelmezni fogják ezeket a dolgokat, és még nagy vita támad körül, és nagy meghasonlás, hogy mi az igazi értelme és jelentése ezeknek a dolgoknak. És amikor azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, itt ez utal a tiszta evangéliumnak, a hiteles evangéliumnak egy az őskeresztény időkhez hasonló diadalfutására, mert amikor azt mondja, hogy az egész világon, és azt mondja, hogy bizonyságul, a bizonyságul az azt jelenti, hogy lelkiismeretet megszólító erővel. Az azt jelenti, hogy mindenhova bevilágít. Tehát ez még egy nagyon vigasztaló dolog. Én nagyon szeretek egy igét Hóseás könyvében. Hóseás könyve 10. fejezetének a 12. versében van, és ezt a kifejezést használja, hogy Isten az igazság esőjét adja a világra még egyszer az ő eljövetele előtt. Hát, olyan szépséges ez a kifejezés, már annyira tele van minden hazugsággal, ugye így fogalmaz Pál apostol, hogy a Tesszalonika beliekhez írt levélben, a második levél második fejezetében mondja, hogy a sátán a hazugság minden jelével, hatalmával és csodájával működni fog az emberi történelem végidejében. Micsoda erőteljes kifejezés ez, a hazugság minden hatalmát, jelét, csodáját beveti. És milyen jó azért olvasni, hogy ezzel szemben az igazság esője is hull a világra még egyszer. Ugye ez azonos azzal a bizonyos késői esővel, a Szentlélek rendkívüli kiárasztásával, nevezi a Biblia felüdülés idejének is. De milyen megragadó, hogy egy ilyen megfogalmazása, vagy egy ilyen megjelölése is van a Bibliában, hogy az igazság esője. Tehát, kedves jelenlévők, ne csupa rosszat lássunk magunk előtt. És ne csupa, hogy mindig komorabb, és mindig sötétebb, és rosszabb lesz. Gondoljunk felbátorodva és vigasztalódva arra is, hogy még az igazság esője is hull erre a világra, és még mint az első pünköstkor még történik olyan, hogy tömegek fogadják el a Krisztus evangéliumát. Hiszen akkor olyat olvasunk, hogy egy nap egy városban 3000 meg 4000. Ugye itt nagyon kisarkosítva lesznek a dolgok, és az emberek állásfoglalásra kényszerülnek, és az ige azt mondja, ez egy lelki felüdülés időszaka, amikor még az evangélium diadalfutása halad végig a világon, de akkor eljön a vég. És ezután Jézus arról beszél, hogy ez olyan biztos, hogy itt már az emberi történelem kegyelem idejének a vége van, amikor ez a nagy ütközet is lezajlott a hamis prófétaság és a biblikus evangélium között, és az bizonyságul az egész földön végig hirdettetett, hogy akkor ilyen drámai megfogalmazásokat használt, hogy annyira mindenki már csak a túlélésre gondoljon, és mindenki vegye komolyan, hogy már csak az a bizonyos nyomorúságos idő van hátra, és aztán Jézus, hogy azt mondta, hogy ha valaki a ház tetején van, ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen, ha a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a házából valamit kivigyen. Ugye ilyen kiélezett hasonlatokkal fejezte ki azt, hogy most már mindenki vegye komolyan, hogy itt a nyomorúságos idő is, itt Jézus eljövetele, itt már nincs az élet normális rendje tovább, itt már csak a túlélés, a reménység, és a nagy végső szabadításnak a várása, ez van hátra. És ezután nem térek újra vissza, mert erről egy pár szót ugye szóltam, ez a bizonyos hét utolsó csapás időszaka, amiről a 21. és a 22. vers szól, ugye, hogy nagy nyomorúság lesz, mert nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek ezek a napok. Most csak annyit mondanék, hogy miből áll össze ez az időszak. Ugye a Biblia világosan mondja, hogy Isten egész szabadon engedi a szeleket, tehát a természeti pusztító erőket is, az emberi visszájának, az emberi gonoszságnak az erőit is. Többet a történelem hátterében nem munkálkodik azért, hogy a Szentlélek által visszatartsa ezeket. Tehát, hogy így mondjam, ez a bűn történelmének a végkifejlete, amikor beérik teljesen a gonoszság és a végső arcát megmutatja. És a másik része pedig az, hogy ezért beszél a Biblia hét utolsó csapásról is, mert Isten ezt a szabadjára engedett gonoszságot azonnal bünteti is. Tehát a saját büntető ítéletei is sújtják ezeket a szabadon engedett szeleket, és ez a kettő együtt idézi elő ezeket az állapotokat, de azt kell mondanom, hogy Isten ezzel bizonyos értelemben fékezi is a gonoszságot, hogy rögvest bűközi. Most már csak ilyen módon, most már csak a büntető ítéleteivel fékezi, nem pedig a háttérből való kegyelmes munkálkodásával. És nagyon érdekes, hogy miről van itt szó még a 23-tól a 29. versben, mert ugye itt még van egy jókora szakasz, mielőtt a 29. versben mondaná azt, amire az előbb utaltunk, hogy mindjárt a napok nyomorúságai után feltűnik az ember fiának jele az égen, és ebben a szakaszban Jézus arról beszél, hogy a legnagyobb démoni csoták ezután történnek, és nem tudom, értjük ennek a logikáját. Ennek az a logikája, hogy amikor már minden sátáni csalás lelepleződik, az összes hamis prófétaság, ami tömegeket hitetett el, és hogy egészen másról van szó, nem arról, hogy béke, biztonság nem jön ti rátok veszélybe, meg nem arról, hogy itt a földi Isten országát állítsuk föl, és védjük ki ezeket a dolgokat. Itt valami egész másról van szó. Mikor már az emberek előtt minden lelepleződnék, és minden csalásnak a hatalma megtörne, akkor Sátán beveti az utolsó legnagyobb csodákat, hogy ezt a szegény elhitetett emberiséget még mindig kábítsa, és még mindig szédítse. Ezt fejezi ki Jézus a 28. versben ezzel a közmondásszerű mondással, ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Ugye ahol egy állati vagy emberi holttest van, a fölött keselyük kezdenek körözni. Miért köröznek? Mert őrzik a zsákmányukat. Ugye? Erre utal ez a közmondás, ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. És a Bibliában a démonoknak, a démoni erőknek két jelképe van. Az egyik a békák, ugye a Jelenések könyve használja, a másik meg a tisztátan és gyűlölséges madarak. Ezt is Jelenések könyve használja. Tehát ezzel a megjegyzéssel Jézus arra utalt, hogy a démoni lelkek őrzik ezt a szegény, tönkretett, már haldokló emberiséget még mindig, mint a zsákmányukat, és bevetik a legnagyobb hitetést. Figyeljük csak meg, hogy mit mond Jézus ebben az időszakban. Olvasom a 23-tól a 26. verset. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ímé itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé előre megmondtam néktek. Azért, ha azt mondják majd néktek, ímé a pusztában van, ne menjetek ki, ímé a belső szobákban, ne higgyétek. És a következő versben mondja, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Érdekes, hogy Jézus már előzőleg is beszélt arról, hogy sok hamis próféta sokakat elhitett, de itt már nem csak hamis prófétákról beszél, hanem hamis Krisztusokról. És azt fogják mondani, hogy mi itt a Krisztus, és amott, és azt mondják, a pusztában van, és a belső szobában van. Mit lehet ebből megérteni? Hogy Sátán a hitetésnél még azt is beveti, hogy megpróbálja leutánozni Krisztus eljövetelét hamis jelenségekkel, mielőtt az igazi bekövetkeznék. És Jézus azt mondja, hogy nem tehetségtelen dolgok lesznek ezek, mert azt mondja, olyan nagy jelek és csodák, ha lehet, a választottakat is elhitessék. Egyszer hallottam egy igehirdetőtől egy ilyen teli találat mondatot. Azt mondta, hogy a Biblia olyan megtévesztő jelekről és csodákról beszél közvetlen Jézus eljövetele előtt, hogy ebben csak azok tudnak megállni, akik jobban hisznek a Bibliájuknak, mint a saját szemüknek és fülüknek. Mert azt mondja, olyan jelek és csodák, hogyha lehet a választottakat is elhitessék. És nézzük meg, Jézus hányszor visszatér rá, ha ezt mondják néktek a belső szobákban, ne higgyétek, ha azt mondják a pusztában, ne menjetek utána, imé előre megmondtam néktek. Tehát ennyi nyomaték, akkor csak az magyarázza, hogy valóban döbbenetes az utolsó legnagyobb jelek és csodák, hogy még mindig őrizni az elhitetett emberiségét, és még mindig szédíteni, és még mindig ne jöjjön rá arra, hogy valóban eljött az Isten ítéletének órája, és egész más a tényleges valóság. És utána jön a 29. versben, mindjártam a napok nyomorúságai után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége. Az előbbiekben már kitértünk ezekre az igékre, most csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy nekem mindig úgy megragad ez az utolsó mondat, hogy akkor sír a föld minden nemzetsége. Szóval, ha végig gondoljuk ezt az összes előzményt, akkor azt mondja az ember, ha valóban bekövetkezik Jézus eljövetele történelmi és kozmikus eseményként, mert ugye Jézus az előzőleg a hamis Krisztusokkal kapcsolatban is azért figyelmeztetett arra, hogy mint a villámlás ellátszik az ég egyik szélétől a másik, és ne higgyétek, hogy pusztában és belső szobákban, mert ezzel arra utal, hogy azt már Sátán nem lesz képes utánozni az a kozmikus eseményként a Jézus eljövetelét, és ti ne keverjétek össze a valóságot ezekkel az álljelenségekkel, mert Jézus kozmikus eseményként jön el, úgy, hogy az egek erősségei is megrendülnek. Ahogy mondja a Jelenések könyve, az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és az ég megnyílik, és Krisztus megjelenik, és mennyei seregek követik. Tehát más egyéb, akár milyen más vonatkozásokban megtévesztőnek látszik, ne higgyétek, és ne menjetek utána, mert Jézus így jön el. És ezt nem tudja teljességgel Sátán utánozni. És ez a mondat, hogy akkor sír a föld minden nemzetsége, mindig az jut eszembe, hogy ez így megtörténik, ezt egyszerűen nem is tudja az ember másképp elképzelni, mint hogy ez egy olyan érzelmi megrendülést vált ki, ki örömében, ki félelmében, de olyan állapotok előzik meg az ő megjelenését, olyan dolgokat szabadít fel az emberekben ennek a hihetetlennek tartott és megrendítő és abszolút természetfeletti beavatkozásnak a bekövetkezése, hogy azt mondja, a föld minden népe sír. Ki milyen indítékból, de ez egy elképzelhetetlen pillanat, amely bekövetkezik, amely egyetlen embert érzéketlenül vagy közönösen nem hagyhat. Tehát tényleg a Biblia mint egy abszolút drámai csúcspontot mutatja be Jézus megjelenését az égfelhőiben, abszolút látható, látványos isteni beavatkozásként az emberi történelem legkritikusabb pontján. Tehát így próbáltuk áttekinteni Jézus nagy profétikus beszédét, és én bízom abban, hogy egy kis térkép mindegyikünknek az emlékezetébe lerajzolódott, és látjuk ezeket a szakaszokat, hogy van a szülési fájdalma kezdete, amiről Jézus hozzáfűz, ne rémüldözzetek, még nem itt a vég, nem jön mindjárt a vég. Van a nagy vallási konfliktus ideje, a nagy vallási értelmezések és megvitatások ideje, hogy mi ez és mi várható. És ez beletorkollik egyrészt egy rendkívül intenzív hamis profétaságba, egy hamis vallási fellendülésbe és vallási pozíciók megerősödésébe, de a másik oldalon pedig az igazság esője hull, és a hiteles evangélium is megszólal. Utána jön a nyomorúságos idő, és hét utolsó csapás ideje. Utána még annak a legvégén, annak a legvégső szakaszában a legnagyobb sátáni hitetések, annyira, hogy már a hamis proféták mellett hamis Krisztusok is megjelennek, és utána mindjárt a napok nyomorúságai után, pedig amikor az egek erősségei is megrendülnek, akkor Krisztus jön, és a drámai csúcspont, amikor sír a föld minden népe. Ugye nem olyan bonyolult ez a beszéd. Teljesen világosan el lehet benne igazodni, és Jézus azért mondta, meglássátok, valaki el ne hitessen titeket. Ha ez belénk vésődik, nem lehet eltéve itteni más irányba, akkor mindig pontosan tudjuk követni. És miénk az az élmény, amit Jézus mondott, hogy ezeket azért mondtam előre, mielőtt meg lenne, hogy amikor megy, meg lesz, higgyetek. És befejezésül, noha néhány perccel túléptem az időt, csak két igét szeretnék idézni, és ezekhez csak minimális kommentárt fűznék, amely most már a tájékoztatáson túl arról szól, hogy milyen lelki következtetéseket vonjunk le mindebből. Mi ezeket is Jézus nagy profétikus beszédéből idézem, Lukács evangélium a 21. fejezetéből. Lukács evangélium a 21. fejezetében így hangzik a 28. vers. Lukács evangélium a 21. fejezet 28. vers. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Vigyázzat, nem válságtok, váltságtok, szabadulásotok. Az eredeti szöveg pontosan úgy hangzik, hogy mikor pedig ezek kezdenek meglenni, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Először is azt figyeljük meg, hogy Jézus azt mondja, hogy mikor kezdenek meglenni. Tehát már a szülési fájdalmak legkezdetét vegyük észre. Azok vannak a legjobb helyzetben, akik már a legkezdetét észreveszik, és azonnal reagálnak rá. Azzal szemben, amit ugyancsak Jézus mondott, hogy tömegek lesznek, akik nem vesznek észre semmit. És ez az egyenesedjetek föl, és emeljétek föl a fejeteket, úgy tűnik, hogy arra utal, amiről Jézus nagyon komolyan beszélt, hogy az ő eljövetel előtt még az őszinte keresztények is legalábbis elszunnyadnak, szunnyadás és alvás, és mintha Jézus azt mondaná, most aztán egyenesedjetek föl, nincs tovább alvás, most már arccal a nagy esemény felé. Ugye gondoljunk a szülési fájdalmak hasonlatra, azok kezdődnek, akkor a szülőasszony is, meg a környezete is, mindenki talpon van, akkor már senki se foglalkozik mással, mindenki komolyan veszi, hogy most arccal e felé, és erre utal Jézus, mikor kezdenek meglenni, mindjárt a kezdeténél, egyenesedjetek föl, emeljétek fel a fejeteket, mert elközelget a ti szabadulásotok. És még a 36. verset olvassuk el, ezt mondta Jézus, vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az ember fia előtt. Ez az ige pedig arra utal, hogy akik komolyan veszik az Isten beszédét, és akik élnek az imádság lehetőségével, azoknak az imádsága is meg kell, hogy változzanak ebben az időben. Mert Jézus félreérthetetlenül azt mondja, hogy vigyázzatok minden időben kérvén. És mit kérjetek? Méltókká tétessetek, hogy mindezeket elkerüljétek, amelyek bekövetkeznek. Hát nem lehet elkerülni, ugye nyilvánvaló, ami a történelemben bekövetkezik, de személy szerint egyenként. És én úgy gondolom, hogy ez még a vajudási fájdalmakra is vonatkozik, még ami nem a nyomorúságos idő. Ugye a Biblia azt mondja, a nyomorúságos időben az Isten pecsétje, ugye ez egy bibliai kifejezés, különösképpen óvja azokat, akik benne bíznak, és ott már ez nem érheti őket, de a vajudási fájdalmak ideje is egy hihetetlen veszélyes időszak. És hát akkor ezeknek mindenki egymás kiszolgáltatva van válogatás nélkül. Jézus felszólított. Azt mondja, mindjárt kiszolgáltatva lennénk, de ti kérjétek, hogy elkerülhessétek ezeket, amik bekövetkeznek. Vagyis azt mondta Jézus, az ember tudatosan kérje azt, hogy a vajódási fájdalmak idején is Isten őrizze meg az életünket, őrizze meg az evangéliumért való munkánkat, adjon még kegyelmi időt, hogy készülhessünk és fáradozhassunk mások felkészítéséért, kérvén, hogy elkerüljétek mindezeket, ami bekövetkezenek, és még egy kis szóra figyeljünk, hogy méltókká tétessetek. Tehát nem így van ez, hogy csak mondjuk, hogy Uram, Uram, engem kímélj meg, engem ne érjen, hanem azt mondja, ennek erkölcsi feltétele is van. Tehát igazából igaz életet kérjetek, a jellemünk változását, a győzelmet a gyengeségeink felett, az elkülönülést attól a bűnáradattól, amely körülöttünk hullámzik. Azt kérjétek, hogy méltókká tétessetek, hogy az Isten igazságosan megkülönböztethessen, hogy az Isten igazságosan védelem alá helyezhessen, és megóvhasson benneteket ebben az időszakban. Az embernek eszébe jut a Bibliából ilyesmi, hogy ugye a Lót története például, amikor Ábrahám közben járt Istennél Sodomáért és Gomoráért, és mindig kisebb számot mondott, Uram, ha ennyi igaz van, akkor még kíméld meg a várost. Végül azt mondta Isten, ha 10 igaz van, se veszítem el a várost. Látjuk, milyen jelentősége van, nem csak arra az egy személyre, de még a környezetére vonatkozóan is. akik kérik, hogy méltókká tétessenek és elkerüljék ezeket. Igen, az Istennek van hatalma arra, hogy bárhol, foltokban, szigetecskékben védelmezzen és óvjon embereket, mind a vajudási fájdalma kezdetén, mind pedig a nyomorúságos időben, akik komolyan veszik, amikor ezek kezdenek meglenni, felegyenesednek, felébrednek, és tudatosan kérik Istent, hogy méltókká tétessenek, hogy elkerüljék ezeket, amelyek bekövetkezzenek. És végül a legnagyobb dolog, hogy megállhassatok az emberfia előtt, hogy Krisztus üdvösségünkre, szabadulásunkra érkezzék, és a sírásunk ne a félelem sírása, hanem az örömnek, a felszabadultságnak a sírása lehessen az ő megjelenésekor. Szívemből kívánom, hogy megjegyezzük ezeket az igéket, és mindenkor segítsenek nekünk a világos, józan gondolkozásban, és senki el ne hitessen bennünket, hanem Jézus szavainak a biztos iránytűje segítsen, és ahogy ezek mind jobban beteljesednek, úgy nőjön a hitünk Jézus szava szerint, hogy előre megmondta, mielőtt meglenne, hogy amikor meg lesz, akkor higgyetek. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében hozzád jövünk, és szeretnénk hálásan megköszönni ezt a számunkra megörökített beszédet. Urunk, milyen nagy a te kegyelmed és a gondoskodó előrelátásod, hogy előre tekintettél azokra a nemzedékekre, akik majd a kritikus időben élnek, és olyan részletes és pontos választ, és jól áttekinthető választ adtál arra a kérdésre, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Urunk, köszönjük, hogy a te kegyelmed szabályozza, féken tartja, késlelteti az eseményeket, de köszönjük, Urunk, azt is, hogy figyelmeztetsz, hogy ne könnyelműen vegyük ezt, hanem kegyelemnek tekintsük. Ahogyan a te ígéd mondja, hogy az Istennek hosszú tűrését kegyelemnek tartsuk. Kérünk, Urunk, segíts, hogy már ennek a végjátéknak a kezdetén felegyenesedjünk, az álomból felébredjünk. Nagyon tudatosan készüljünk, nagyon tudatosan kérjünk téged, és készítsük annak az útját, hogy Isten országának ez az evangélium az egész földön bizonyságul hangozhassék, hogy még egyszer az igazság esője hulljon a világra. Kérünk, Urunk, védj el a mi szívünkből minden félelmet, és ahogy te mondottad, add, hogy úgy nézzünk előre, úgy emeljük fel a fejünket, mint akik tudjuk, hogy a mi szabadulásunk elközelgett. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és kérünk mindannyiunkat a te békességeddel, szereteteddel, bocsáss el. Igéidet pedig vésd mélyen a szívünkbe, és juttasd eszünkbe a szükség szerint és a szükség idején. Eligazításul és bátorításul. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.
Számozásunk előtt a 255-ös számú éneket keressük ki, és elénekelnénk minden verszakát. 255-ös számú ének első, második és harmadik verszakát.